Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön énekeljük a 455-ös számú énekünket. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Itt még elől van két hely, bátran jöhettek előrébb. két szabad hely van. A mai istentiszteletünkön a 10-es számú liturgiát fogjuk énekelni. Énekes könyvünk 62. oldalán található a 10-es számú liturgia.
Én mindenkor veled vagyok, Ura. Elragadta a jobb kezemet, tanácsoddal vezet, Istenem. És végül dicsőségbe fogadsz be engem, testem és szívem elsorvadtad. De a szívem kősziklája te vagy, örökké Istenem. Az az Isten szeretete, hogy megtartjunk az ő parancsolatait. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindjártokkal, testvéreink. Isten szín előtt gondoljuk bétatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket, imádkozunk. Istenem, bűnbánattal vallom, hogy terméketlen fa az életem, pazarolt rám kegyelmetet, és nem terem gyümölcseit, mégis kérlek, légy hozzám érgalmas, és teremts bennem élő hitet, amelynek fája jó cselekedésben az Úr Jézus Krisztusért. Ámen.
Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Szeretetét abban mutatta meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Mindenható vérgalmas Isten, egyedül a te kegyelmedből szolgálhatunk neked méltóképpen. Támogasd erőnkkel, hogy botlás nélkül fussunk a cél felé, amelyet evangéliumodban tűztél elejük, az Úr Jézus Krisztusért, hát aki veled és Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Szent Háromság ünnep után 13. vasárnapra fennállva hallgasson meg a gyülekezet Márk evangéliumából a 12. verséből a 41-től 44-ig. Amikor Jézus leült a templom perselyel szemben, nézte, hogy ott dobják bele pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény özvegy asszony pedig oda menve beledobott két fillért, azaz kegyeit rajcát. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta neki. Bizony mondom nektek, hogy az a szegény özvegy asszony mindenkinél többet dobott a perselybe, mert amennyire volt, fölöslegükből dobtak, ők azonban a szegénységéből dobott mindazt bele, amennyire csak volt az egész vagyonát. És most mondjunk el az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. A harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Isten tiszteletünket folytassuk a 437-es számú énekünk eléneklésével. 437-es éneket énekeljük.
Kegyelemléktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgy, ahogy írva találjuk a Jelenések könyve 3. fejezetében, az első verstől a 6. a következőképpen. Isten igény tehát a Jelenések könyvéből olvasom a 3. fejezet első versétől. Így szól Isten igénye. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak. Mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad, tartsd meg azt, és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, több ezer évvel ezelőtt Illés próféta magába zuhanva azt mondta az Istennek, vedd el az életemet, nincs semmi értelme, nincs senki, aki melletted megállna, magam is megfáradtam, túl vagyok azon a megmérettetésen, ami a bálpapokkal való háború volt, harc volt, belefáradtam, nincs értelme tovább élni, vedd el az életemet. És a maga körül forgó embert az Úr rendítette ki a helyzetéből, és mutatta meg neki, hogy nem csak ő az egyedüli istenhívő ember, hanem még rajta kívül 7000-en nem hajtottak térre a bálnak, és nem csókolták meg azt, és indítja tovább Illés prófétát az Isten a maga körül forgásból az Istennek való szolgálat felé. Ma is tapasztaljuk ezt, az ördög nagyon könnyen tudja saját tengelye körül megpördíteni az embert, és a saját maga körül forgásban aztán elhiteti az ördög, hogy nincs már senki, egyedül maradt, nincs már olyan ember, aki az Isten akaratát keresné, nincs aki fontos lenne, akinek fontos lenne az Isten és az ő akarata. A Szárdiszban lévő, úgy olvassuk, hogy haldokló vagy halódóban lévő gyülekezetben szintén ez a helyzet, sokan haldokolnak, az Isten mégis azt mondja, hogy találtam néhányakat, akik engednek az én szavamnak, az én parancsomnak, figyelnek rám, és ők fehér ruhába fognak öltöztetni. Persze, az az Isten mondja ezt, aki ismeri az emberek lelkét, akiről így olvasunk, az Úr azt mondja, hogy az ő kezében van a 7 gyertyatartó, a gyülekezeteknek a gyertyatartója, amit ő tart, és ott van a kezében a 7 csillag is, és persze ír arról is az ige, hogy az Úr kimozdítja a gyertyatartót, hogyha eljön az ideje, kimozdítja a gyertyatartóját a gyülekezetnek. Hát Szárdisz, akinek íródott ez a levél, ez a gyülekezet talán néhány évszázadot élt meg keresztény gyülekezetként. Most már azt se tudjuk, hogy hol volt valójában, nyilván történészek próbálgatják beazonosítani, és mondják is, hogy van ott egy romváros, amely feltehetőleg Szárdisz volt, hogy aztán a mohamedán invázió, amely a keresztény évszázad, első évszázadok után indult, és ott a 6.-7. században végig söpört a földközi tenger partvidékén, és ott Kis-Ázsiában is, a mai Törökország területén elsöpört ezeket a gyülekezeteket, akik a Szentírás tanúsága szerint nagyon komoly munkát végeztek, az Isten számot vetett velük, az Isten gondjukat viselte, és hát kapott néhány évszázadot Szárdisz és a lakossága is Istentől, hogy megéljék az Úrtól kapott életet. Patmosz szigetén azonban János komoly üzenetet kapott e felé a gyülekezet felé, tehát az Isten számon tartotta, az Isten foglalkozott vele, be volt jegyezve az Isten tenyerébe, bele volt vésve, az Isten nem feledkezett meg Szárdiszról, még akkor sem, hogyha az a nevet, hogy élő vagy pedig halott, és az Isten üzenetet küld Jánoson keresztül ott Patmosz szigetén, amikor felemeltetette földről, és betekinthetett az Isten országába. Persze az üzenet az Úrtól jövő üzenet időtől és helytől függetlenül is működik, és évszázadokon vagy évezredeken keresztül a keresztények útmutatója lehetett, mint ahogy számunkra is komoly figyelmeztetés az, amit akkor ott Szárdisznak címzett az Úr. Az ugyanúgy érvényes a mirtelki gyülekezetre is, a mi gyülekezetünkre, a Philadelphia evangélikus egyházközségre, és ugyanúgy érvényes az egyénekre is, rám is és rád is egyenként. Az Isten, aki figyelmeztetett ott pár évszázaddal ezelőtt, az most nekünk szól, ránk is vonatkozik. Ezt mondja az Isten ott a gyülekezetnek, és mondja most neked is, meg nekem is, hogy tudok a cselekedetedről. Amikor ez a néhány szó elhangzik az Isten szájából, Isten igény keresztül, hogy tudok a cselekedeteidről, ismerem a gondolataidat, ismerem a terveidet, az elvégzett cselekedeteidet, azokat is, amelyeket nem vittél végbe, de a szándék ott volt a szívedben, ismerlek téged, olyan vagy előtte, mint egy térkép, én eligazodok a te életeden, a te gondolataidon, a te terveidben. Benne van ebben az, hogy nem tudsz elrejtőzni előlem, nem tudsz elrejteni előlem semmit sem, nyitott könyv vagy előtte, mondja az Isten igéje. Persze az is benne van ebben, hogy tudok a cselekedeteidről, mint ahogy Illés cselekedeteiről is tudott az Úr, és ott vagyok melletted, amikor szükséged van rám, és tudok neked segíteni. Persze az ember sokszor, amikor az Isten kinyilvánítja felénk efféle üzenetét, hogy tudok a cselekedeteidről, akkor az ember megrémül, keresi a megnyugtató biztonságot, keresi azt, hogy az Isten mikor nyugtatja meg az ilyen nagyon kemény kijelentés után. Minden tudok rólad, persze, aki már az Isten közelében eltöltött rövidebb, hosszabb időt, azt tudja, hogy ezekből mindig jó jön ki. Ha az Isten föltérképezi az ember életét és megmutatja, akkor abból az jön ki, hogy az Isten változtatni szeretne rajta, az Isten szeretné rendbe tenni azt az életet. Nagyon kemény összegzés ez, de ha az emberhez ez érkezik, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy, akkor jó, hogyha az ember szívesen veszi. Kemény beszéd ez, kevesen viselik el az ilyen kemény beszédeket, általában nem szeretik az emberek, szeretik magukról lepattintani ezt, és átirányítani egy másik ember felé, hogy hát ez rám nem érvényes, de egyébként most, ahogy hallom, úgy gondolom, hogy a másik ember, aki mellettem ül, vagy akit ismerek, arra érvényes. Ő tényleg az a neve, hogy él, pedig valójában halott. Az ember szereti lepattintani magára, és nem szereti engedni, hogy átmossa az életét. Pedig aki egyszer megengedte ezt, pedig aki ezzel már egyszer szembesült, az tudja, hogy ebből csodálatos dolgok következnek. Az Istennek az intelmei és azoknak a következményei úgy jelennek meg az ember életében, ahogy Illés próféta életében is láttuk. Amikor összezuhanva maga körül forgásában az ember elmondja az Istennek, hogy nincs tovább, Uram, én befejeztem, nem tudok tovább lépni, minden ellenem van és mindenki ellenem van, vedd el az életemet és hadd fejeződjön be ez egyszer s mindenkorra. Akkor az Isten kézbe veszi az embert, elmondja neki, hogy nehéz út áll előtted, megetetlek, indulj el, és amikor eljut a Hóreb hegyéhez Illés, akkor az Isten azt mondja, hogy állj ki, beszédem van veled, és akkor megjelenik ott minden, ami csak létezik a szélvihartól, a földrengésen keresztül, a tűzig, minden, ami megrángathatja, szétszaggathatja, elmozdíthatja és elpusztíthatja azt, ami a Földön van, az minden megjelenik ott Illés körül, és azt olvassuk az igében, hogy de az Isten nem volt a földrengésben, a tűzben és a szélviharban. És amikor mindezek elmúltak, szelíden megszólal az Isten hangja. Megszólal szelíden az Isten hangja, afelé az ember felé, aki össze volt zuhanva, aki kétségbe volt esve, aki az életét is elengedte volna már, aki már nem figyelt arra, hogy mi a szolgálata, mit akar az Isten megvalósítani az életében, mi fontos az Istennek és számára is, mi lehet esetleg még kimenekedés, amikor mindent fölad, az Isten kézbe veszi, és elkezd szelíden beszélni hozzá. És elmondja neki, hogy mit fog rajta keresztül elvégezni rövid időn belül. És elmondja Illésnek akkor, hogy királyokat fogsz fölkenni, proféta utódot választasz majd magad után, és én megáldalak téged. Amikor az ember érzi, hogy az Isten tud a cselekedeteiről, amikor érzi, hogy, hogy alapvetően az élete vegetálás csupán, és már igazából nem mutatkoznak rajta a hívő élet jelei, akkor ne ijedjen meg, ne ijedj meg testvérem, hogy az Isten megszólít téged, mert ebből csodálatos dolog következik. Ezért mondja az Isten, hogy ébredj fel, aki aluszol. Támadj fel a halálból, és felröld néked a Krisztus. Ébredj fel. Ez egy nagyon fontos felszólítás az Isten felől. Alvófélben van, halófélben van, és azt mondja, hogy ébresztő. Illésnek ez az ébresztő, az a villámlás, meg a földrengés, meg a szélvihar volt, és a tűz. Ébredj fel, mert beszédem van veled. Az ember persze úgy szeret ébredni, hogy, hogy ne érje sok hatás. Gyerekkorunkban volt, amikor kint voltam a nagybátyám tanyáján, és akkor a nagyobb unokatestvérek, persze kitolásból ott reggel, jöttek és egy kancsó vízen nyakon öntöttek bennünket. És amikor alszik az ember ott reggeltájban, és jön egy kancsó víz, abban a pillanatban fölébred, és minden megfogalmazódik benne, csak az nem, hogy jaj, de jó, hogy fölébresztettetek. Amikor a katonasághoz bevonultam, első nap ébresztő volt a seregben, bejön egy kedves hangú őrmester, és azt mondja, hogy fiúk, jó lenne, hogyha fölébrednének. Lassan majd reggeli idő következik. Elkezdtünk öltözködni, és mondtam, hogy hát jó helyre jöttünk fiúk, hát szeretnek bennünket. Első nap után, hogy megnyugodva lefeküdtünk, másnap reggel a legvadabb bőrmester a legnagyobb hangerejével érkezett meg, és mondta, hogy ébresztő föl. Abban a pillanatban mindenki a nadrágjába ugrott, és két másodpercen belül sorakoztunk a reggelihez. Sok hatás ért bennünket. Amikor úgy ébrezgettem, hogy fiúk, jó lenne fölébredni, akkor még kicsit nyomnyogtunk, még ott nyújtózkodtunk, és akkor szépen leszálltunk az ágyról. De amikor érkezett, hogy ébresztő föl, az ember röptében ugrott a nadrágba, mert vigyázva várta magát, sok hatás alatt volt. Az Isten sokszor így ébreszt bennünket, hogy ébredj föl, nincs idő arra, hogy még nyámjogjál, nyújtózzál, mert halófélben vagy. És a melletted levő is halófél. Élet-halál kérdés. Tehát nem arról van szó, hogy most vallásos emberek közössége épül, szépül, gyarapszik, hanem arról van szó, hogy meghalsz, meg az is meghal, aki melletted van. És hogyha nem ébredsz fel, akkor együtt vallaktok, szép csendben, ásítozva, nyújtózkodva a halál felé. A lelki halál felé, amely sokkal szörnyűbb, mint a testi halál. Mert a testi halál az ezt a 50-60-80 évet kinek mennyi adatig zárja. De a lelki halál az örökké valóság felé mondja ki azt, hogy halál állapotában vagy. És ez nem 50-60 év, hanem az örökké valóságra érvényes. Amikor ebbe földi létből kilépünk, akkor befejezzük ezt a világmindenséghez és az időtlenséghez képest apró pici momentumot, de ott az örökké valóságban, vagy az Istennel, vagy nélküle, az örök életben, vagy az örök halálban tölti az ember az életét. Ezért azt mondja, hogy ébredj fel, aki aluszol, és ébrezd azokat, akik halófélben vannak körülötted. Igényben azt látjuk, hogy az Isten nem ad eszmélődési időt. Azt mondja, ébredj és ébresz. Közben persze megadja a terápiát, közben persze beszél arról, hogy miképpen tudsz te ebben a helyzetben helytállni, miképpen tudsz te ébredni, megébreszteni is. Azt mondja, hogy térj meg, forduljon meg az életed, fordulj meg a gondolkodásod. Ha már megtértél és bealudtál, akkor emlékezzél arra, honnan estél ki. Emlékezzél, hogy mi történt veled. Ezért nagyszerű dolog az, hogyha valaki a bizonyságtételét leírja. A hírlevelénkben is, a honlapunkon is sok bizonyságtétel van. Nem tudom, a testvérek szokták-e olvasgatni a sajátjukat, hogy mit írtak le valamikor arról, hogy az Isten miképpen cselekedett az életükben. Jó elolvasni, jó eszmélni arról, hogy mi is történt velünk, jó visszaemlékezni, hogy Isten miből hozott ki, mit cselekedett az életünkben, és hogyan változott az meg. Sokszor megfeledkeznek keresztény emberek arról, hogy miben voltak, mit cselekedett velük az Úr, és mi lett annak a következménye. Az a behalás, az a bealvás, hogyha az ember elfelejti mindezt, és aztán valamiféle ködös homályba teszi mindezt, és abban a biztonságban, hogy ő már megtért, és tudja, hogy kicsoda az Isten, elfelejtve ezeket álmosan nyújtózkodva éli az életét. Az Isten azt mondja, hogy térj meg, és emlékezzél arra, amit átéltél. Harmadik versből olvasom, emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad. Tartsd meg azt, és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj. Eljön az Isten ítéletének az ideje. Az Isten nem így fenyeget, hogy vigyázz, mert eljövök, hanem Isten azt mondja, hogy figyelj, mint a tolvaj jövök vissza, legyél éber, legyél ébren, mert nem tudod, hogy mikor érkezik el az ideje, nem tudjuk az időket. Olvassuk Noé történetében, hogy adtak, vettek, házasodtak, folyt az élet, folyamatosan végezték a hétköznapi dolgukat az emberek, és nem értették meg, hogy pillanatokon belül el fog pusztulni az egész föld. Vidámak voltak. Az Isten azt mondja, hogy úgy jövök el, mint a tolvaj, nem fogod tudni, nem ismered föl majd annak az idejét, csak amikor majd ráeszmélsz. Az Isten nem fenyegetésképpen mondja ezt, hanem felszólításképpen, készülj rá. Legyél ébred. Ne engedd, hogy kialudjon a mécsesed, amit én adtam neked. Ne engedd, hogy elfogjon az az olaj, ami táplálja ezt a mécsest. Hanem emlékezzél rá, hogyan kaptad. Nagyon fontos emlékezni rá, olvasd el naponta akár a bizonyságtételedet, hallgasd meg akár naponta a bizonyságtételedet. Pár apostol nagyon komolyan figyelmezteti egyébként, amikor levelet ír a gyülekezeteknek, hogy ne felejtsétek el, hogy honnan jöttetek ki. Mert könnyen megfogalmazódik az ítélet azok felé, akik még mögöttetek vannak. Te is onnan jöttél ki, te is az voltál. Emlékezzél rá! És amikor ítélkezel azok fölött, akik még Isten kegyelmét nem találták meg, még nem újult meg az életük, nem változott meg a gondolkodásuk, ne ítéld meg őket, hisz te is ugyanaz voltál. Onnan hoztalak ki? Onnan hoztalak ki az új életre? Ne ítéld meg azokat, amiben te is voltál. Pál apostol nagyon komolyan figyelmeztet erre, te is onnan jöttél ki, te is az voltál. Tehát ébredj, térj meg, és a győzteseknek majd fehér ruha jár. De hát kik a győztesek? Kik a győztesek? Azok, akik legyőznek minden akadályt, legyőznek embert és feladatot? Nem azok a győztesek. Azok a győztesek, akiket az Isten a célegyenesbe beállít. És nem máson keresztül, mint az ő fiának, az Úr Jézus Krisztusnak a váltság halála által. Aki elfogadja Jézus Krisztus váltság halálát, azt az Isten beállítja a célegyenesbe. Nem célhoz viszi, hanem beállítja a célegyenesbe. És azon a pályán kell futni. Ahogy Pál apostol mondta, hasonlít a keresztény élet a futáshoz, ami előttem van, annak nekifeszülök, és futok a cél felé, egyenesen, nem gírbegúrbán, amelyre az Isten engem ráállított. És az Isten szent lelkének újjászülő ereje adja meg az odaszállást, meg az eltökéltséget, hogy az ember végigfussa ezt a pályát, és naponta kapja tőle azt a kegyelmet, meg megerősítést, ami szükséges ahhoz, hogy a pályát befussa. Van-e füled? Kérdezi az Isten szent lelke. Kérdezi az Isten igéje. Van-e füled, hogy meghallod? Mit mond most neked a Szentlélek? Szárdiszi gyülekezetet tudnánk elemezni, mi történt velük. Írásmagyarázók boncolgatják, hogy mi történhetett az életükben, miért mondta ezt rájuk az Isten szent lelke. Ezek évszázados történetek, sokat nem segítenek nekünk. Az a kérdés, te hogyan éled az életedet? Hallod-e te Isten mire figyelmeztet most ezzel? Az a neved, hogy élsz, közben halott vagy. Úgy látják, hogy élsz, élet van benned, közben be vagy halva. Azt mondja az Isten, hogy térj meg, és te azt mondod, hogy én már megtértem. Azt mondja, hogy menj vissza oda, ahonnan elindultál, akkor nyújtózkodol, mint az ébresztéskor a seregben az első napon mi. Pedig az Isten azt mondja, hogy gyorsan menjél oda, gyorsan szaladj vissza oda, onnan elindultál, és éld át újra azt, amit az Istentől kaptál, hogy aztán ébresztesd a melletted lévőket. És az Istennek csodálatos terápiája van. Ő nem azt mondja, hogy na majd én kiemellek téged, és majd akkor pátyolgatlak, beviszlek az intenzív osztályra, utána elviszlek a rehabilitációs osztályra, és majd ott ápolgatlak, hanem azt mondja, hogy ébredj fel, és menjél, dolgozzál, ébrezz azt, aki halófélben van. Abban a pillanatban adja a feladatot az embernek. És ez az egyetlen terápia, amely segít, magamon is tapasztalom, de sok ember életében, hogy aki elkezd maga körül forogni, saját sebeit nyalogatni. Aki nem tud ebből a pörgésből kiszakadni, az előbb-utóbb oda jut, ahol illés van. Aki pedig meglátja a másikat, és elkezd segíteni, és teszi a dolgát, ahogy az Isten azt a szívébe adja, az pedig emelkedik ki abból a maga körül forgásból, és abból a lehetetlen helyzetből, amiben az ördög belecsavarta, és amiből rettenetesen nehéz kijönnie. Ébredj tehát, és térj meg, mert a győzteseknek fehér ruha adatik. Legyél a győztesek között. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te a fiadban, az Úr Jézus Krisztusban olyan csodálatos lehetőséget adtál a világnak, hogy ki tud keveredni abból a helyzetből, amiben az emberiség került. Bocsáss meg, Urunk, hogy rengeteg bűnünk, engedetlenségünk van veled szemben, amely miatt méltán ér a büntetés, amely miatt valóban halált érdemlünk. De köszönjük, Urunk, hogy te legyőzted a halált, és kiemelted az emberiséget, bennünket is, engem is. Megadtad a lehetőséget, hogy beléd kapaszkodva életben folytathassuk tovább a földi létünket, és majdan elfoglalhassuk azt a helyet, amit a fiadban adtál az örökké valóságban, azoknak, akik a tiéd. Köszönjük, Urunk, hogy te elénk állítottad a pályát, amit meg kell futnunk, amelynek a végén ott vár bennünket a győzelmi koszorú, a korona, amit megígértél a tiédnek. Áldassék a nevet, hogy te adsz ehhez erőt, világosságot, bátorítást is. Kérlek a meglankadtakért, maguk körülfúró forgókért, áld meg őket, Urunk, hogy megláthassák kegyelmedet, jelenlétedet, meghallhassák szavadat, adj füleket, halló fület, értő fület, hogy megérthessék, magukévá tehessék azt, amit mondasz a gyülekezetnek. És így haladhassunk tovább, Urunk, azon az úton, amelyen elindítottál bennünket, hogy sokak üdvösségére lehessünk, hogy sokan felébredhessenek azok közül, akik körülöttünk vannak. Így áldj meg ezen a vasárnapon bennünket, és légy velünk a hétköznapjainkban. Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Első vasárnap lévén úrvacsorai közösségben leszünk egymással, és az Úrral mindenkit bátorítok az úrvacsorában való részvételre is. Hétközi alkalmunk a csütörtöki biblióra, amelyet 17 óra 30-kor kezdünk itt a templomunkban. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, akik szeretnének bibliórai közösségben Isten igéje mellett egymást is megismerve, együtt haladni ezen az úton, amelyre az Úr Jézus Krisztus ráállított bennünket. Hirdetem a testvéreknek az előttünk lévő programokat is, amelyek közül kiemelkedik a családi hétvégénk, amelyet most újra megrendezünk egy néhány évig kimaradt a gyülekezet életéből. Most közép után rendezzük ismét meg szeptember 10-től 12-ig. Akik szeretnének jönni, 2500 forint a részvételi díj, mindenkit biztatunk, gyülekezet tagjait, a gyülekezet tagjainak családjait, bátran jöjjenek és vegyenek részt ezen az alkalmon. Vasárnap is ott leszünk, úgyhogy a vasárnapi Isten tiszteletet ott tartjuk meg közép után, szeptember 12-én. Természetesen a női csendes hetet is a testvérek figyelmébe ajánlom, úgy, hogy itt a hírlevelünk hátulján programoképpen szerepel. Szeptember 5-től 10-ig várják az asszonyokat, a nőket csendes hétre, illetve az Eke csendes nap szeptember 18-án lesz, amelyre szeretettel hív és vár mindenkit az Eke közössége. Allianz ige hirdetési sorozat lesz szeptember 27-től, hétfőtől kezdődően Nyíregyházán. Vég Tamás református lelkipásztor fog közöttünk szolgálni. Nálunk fog lakni, úgy néz ki a Vég Tamás, és délelőttönként akár gyülekezeti alkalmat is tudunk összehozni, majd gondolkozzanak a testvérek, hogy miképpen tudjuk esetleg Tamást még délelőtt is használni, foglalkoztatni, de esténként Nyíregyházán lesz az a sorozat, amely most már hagyományként van az Allianz gyülekezeti közösségek körében. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságba ezeket az alkalmakat, a családi hétvégénket, az Eke csendes napot, női csendes hetet, és ezt az evangelizációs sorozatot is. Minthogy kérem a testvéreket azért is, hogy az imádság napon szereplők is legyenek a testvérek előtt. Azzal a Sándorral együtt, akit a múlt héten már említettem, akivel a börtönben találkoztunk, Nyíregyházán, aki Nyír Mihályból van bent a börtönben, és most folyamodott köztársasági elnökhöz amnestiáért, kegyelemért, hogyha valóban ez az Isten akarata, akkor kaphassa meg, és szolgálhasson abban a közösségben, ahol őt az Isten szeretné használni. Egy komoly, istenfélő, Isten akaratát követő, neki szolgálni akaró cigány embert ismertünk meg ebben az atyafiban, aki azt mondja, hogy ami miatt elítélték, azt ő nem követte el, és ezért fordult most kegyelemért a köztársasági elnökhöz. Ha a testvéreknek van szabad kapacitása, akkor hordozzák őt is, és azokat is, akik programban szerepelnek, bocsánat, ezen a imádságlevélen szerepelnek. A programokat még egyszer a testvérek szívére helyezem, a családi hétvégére kérem, hogy jelentkezzenek is, hogy tudjuk a létszámot, hogy tudjunk kalkulálni az utazással, illetve az élelmezéssel is. A feleségemnél az Isten tisztelet végén jelentkezhetnek a testvérek. A mai Isten tiszteletünkön egy keresztelő is lesz, Emma már itt vár a sorára. A keresztelése készül, a 296-os számú énekünknek az első versét énekeljük majd. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökké. Amen. 296-os énekünk első versét énekeljük. Békesség néktek! Feltámadott Urunknak ezzel a szavával köszöntelek benneteket, amikor először léptek ezzel a gyermekkel a templomba, azzal a szándékkal, hogy a keresség áldásában részesüljön. Hallgassátok meg a gyermekek evangéliumát. Kis gyermekeket vittek Jézushoz, hogy kezét rájuk tegye, de a tanítványok elutasították őket. Amikor Jézus ezt látta, ezt mondta nékik. Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. És ölébe vette a gyermekeket, kezét rájuk tette, és megáldotta őket. Az Úr áldja meg ezt a gyermeket is, bejövetelét, kimenetelét, mostantól mindörökké. Amen. Krisztus Urunk mennybe menetelőt ezt mondta tanítványainak. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, tegyetek tanítványá minden népet,
megkeresztelvén őket az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, amelyet erre a keresztelési alkalomra választottam, azt az igét, amelyet megírva Ézsaiás könyvében találjuk, a 49. fejezetében, a 15-16. Versekben a következőképpen. Isten igéjét tehát Ézsaiás könyvéből olvasom, így szól Isten igéje. Én nem feledkezem meg te rólad, íme tenyerembe véstelek téged. Amen. Ez Isten igéje. Tessenek helyet foglalni. Kedves testvéreim, kedves szülők, keresztszülők, kedves gyülekezet, ünneplő gyülekezet, hisz minden keresztelés ünnepség, hisz Isten cselekszik közöttünk ennek a picin gyermeknek az életében. Az az Isten, akit sokan nem hisznek, vagy úgy gondolják, hogy térben és időben nagyon messze van az embertől, és hogyha majd valamikor esetleg lesz is valamiféle találkozás, akkor majd valahogy elboldogulunk abban a találkozásban, gondolják az emberek. Hát ezt nevezzük mi hiszékenységnek, de hát az Isten azt mondja, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Aki hiszékeny, az meg is keresztelkedhet akár, az üdvösség nem lesz az ő része. Isten nagyon szereti az övéit, az Isten számon tartja az ő népét, és ti most szülők, keresztszülők azért vagytok itt Emmával, ezzel a picin gyermekkel, mert ti fontosnak tartjátok Isten népeként, hogy megálljatok az Isten előtt ezzel a gyermekkel. Én nem feledkezem meg te rólad, íme tenyerembe véstelek téged, hangzik Ézsaiás könyvéből Istennek az igéje, ezt mondja az Úr, és későbbi versekben azzal egészíti ki, hogy nem csak rád van gondom, hanem a fiaidra, meg a leányaidra, az utódaidra is. Nekem gondom van azokra, akik a te népedhez, házad népéhez tartoznak. És olyan jó ezt tudni, hogy az Isten nem egyedül rám gondol csupán, hanem azokra is, akik velem élnek, mellettem élnek, és ő meg szeretne áldani engem, és meg szeretné áldani azt is, aki mellettem van, akik az utódaim, és így olvassuk az igében, amikor a 10 igét odaadja Isten népének az Úr, hogy ezer ízig megáldom azokat, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Ha ti szeretitek, és megtartjátok az Isten parancsolatát, akkor ezer ízig áldottá lesztek. És ebben a sorban, a Marcsek családban Emma az első generáció. Aztán reméljük, hogy még mi is megérjük azt, hogy Emmának majd lesz gyermeke. Persze, én akkor nagyon öreg leszek. És akkor az is áldott lesz, mert ti keresitek az ő akaratát, és azt mondjátok, hogy fontos néktek az, hogy az Isten közelében legyetek ti, meg a ti utódaitok is. Kedves szülők, kedves keresztszülők, titeket szólít most az Isten igéje. Ti vagytok a letéteményesei annak, hogy mindez tovább menjen a generációkon keresztül. A szülők, akik nevelik a gyermeket, és keresztszülők, akik, hát most éppen ti jó távolról, Szegedről fogjátok majd nyomon kísérni Emma első napjait, meg éveit, ki tudja, meddig lesztek távol, vagy még aztán még távolabbra kerültök, de az biztos, hogy a szülők, azok, akik nevelik a gyermeket, a családban nevelik a gyermeket. Nem lehet átadni az iskolának, nem lehet átadni a társadalomnak, még a gyülekezetnek sem. A szülők azok, akik nevelik a gyermeket. A keresztszülők pedig távolról imádságban hordozhatják, és amikor találkoznak, akkor tehetnek jó bizonyságot arról, hogy Isten mennyire melegíti az ő szívüket, és mennyire bizonyosak abban, hogy az Úr valóban a tenyerébe vési az övéit. Bizonyára ti is próbálkoztatok valamiféle puskával gyermekkorotokban. Én egyszer-kétszer csináltam, de majdnem szívinfarktust kaptam mindig, úgyhogy lemondtam róla. Inkább azt mondtam, hogy kapjak egyest, ha nem tudom az anyagot, de szívinfarktust nem akarok az iskolába kapni. És a gyerekek sokszor tenyerükbe írják a puskát, ami a nagy sietségben vagy az izzadságban el is mosódik, aztán nem látja igazán. Az Isten nem ilyen puskát csinál rólunk, hanem azt, hogy tenyerembe véslek. Ami izzadságtól nem múlik el, amit az idő nem fed el, a belevésett, a beletetovált név, az örökké megmarad. Az Isten így tartja számon a mi életünket. Így tart számon titeket, Balást, Emesét, szülőket, és így tartja számon Emmát is. Számon vagytok tartva, és ezt olyan jó tudni. És azt mondja az Isten, hogy meg akarlak titeket áldani. És azokat is, akik majd a ti életeteket látják. Mert nem csak nektek adom ezt, hanem azoknak is, akik visszatükröződést látnak az arcotokon, és meglátnak, megismernek engem. Az Úr tehát bevési az ő információit, és soha el nem múló szeretettel gondoskodik azokról, akik az övéi. Ezért vagyunk mi most itt, háladással az Isten felé, hogy megszülethetett Emma, és gyarapodhat, cseperedhet, már egyébként nagyon értelmesen figyeli, hogy mi hangzik a prédikációban, és ez reménység szerint erősödni fog benne, és Isten dolgaira rácsodálkozva megtörténik vele is az, ami az imént az ige hirdetésben olvasott igei szerepelt, hogy megtér és él, és ébreszti a mellette lévőket. Ebben a reménységben adjunk hálát az Úrnak, és hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Mindenható örök Istenünk, mennyei Atyánk, aki ennek a gyermeknek is életet adtál, és Jézus Krisztus által üdvösséget is szereztél neki, árazd rá a szent lelkedet, ébresz benne élő hitet és igazi szeretetet, hogy ellen tudjon állni a bűnnek és minden kísértésnek, téged pedig mindennél jobban szeressen az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kedves szülők, keresztülők, testvéreim az Úrban, most amikor megkereszteljük ezt a gyermeket, tegyetek vallást hitetekről, minden keresztény hitvallása az apostoli hitvallás alapján. Ezért kérdem tőletek, hisztek-e Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban és megváltónkban, és hisztek-e megszentelő Szentlélekben egy keresztény anya szent egyházat? Hisztek-e?
Hiszünk.
Akarjátok-e, hogy ez a gyermek a szentkeresztség áldásában részesüljön? Akarjátok-e?
Akarjuk.
Vállaljátok-e, hogy az evangélikus egyház segítségével hívő keresztényé nevelitek ezt a gyermeket? Vállaljátok-e?
Vállaljuk.
Mi legyen a gyermek neve? Emma, megkeresztelek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Hogyan adok én mostantól mindenek ki? Amen.
Ami mindenható mennyei Atyánk, áldjon meg titeket a gyermekvállalásotokban, gyermeknevelésetekben. Legyetek áldott szülők, keresztszülők, tegyetek bizonyságot, ami mennyei Atyánkról minden nap, hogy ez a gyermek valóban hívő keresztényé nevelkedhessen a ti közösségetekben. Amen. Csendesedjünk el, adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, Te, aki irgalmasan közelítettél a tiéidhez, és kegyelmedről biztosítottad azokat, akik megkeseredtek, megfáradtak, elestek, könyörültél rajtuk, és kegyelmedről biztosítottad őket, áldj meg bennünket így. Köszönjük, hogy elé tehetjük gyülekezetünket, egyházunkat, a gyülekezetünk szolgálóit, akik akarnak tenni a Te ügyedben, akik előrébb akarják vinni a Te ügyedet a gyülekezetben, előrébb akarják vinni a Te ügyedet az egyházmegyében, egyházkerületben, az evangélikus egyházunkban. De áld meg azokat is, Urunk, akik kívül vannak egyházunkon, és így próbálják építeni a Te országodat beilleszkedve abba a testbe, amelyet Fiadban, az Úr Jézus Krisztusban adtál ennek a világnak, és élő organizmusként működhetünk. Kiki a maga helyén teheti a dolgát, és Te meg tudod áldani. Köszönjük néked, hogy elhívsz embereket, felhatalmazol és kiküldesz. Köszönjük, Urunk, hogy szülői áldást is adod nekünk. Így köszönjük néked, Urunk, hogy Balázs és Emese megkaphatta Emmát. És köszönjük néked, hogy János és Niki a kereszt szülői örömökben részesülhet. Add nékik azt a felelősséget, amely szükséges ahhoz, hogy jó szülők és kereszt szülők legyenek. Ne engedd, hogy gondolataik elforduljanak te tőled, ahogy bevésted a tenyeredbe őket, úgy legyen a szívükben is a te ígéd. Köszönjük, Urunk, hogy így gondolkodol mindannyiunkról, gyülekezetről, gyülekezet tagjairól, a közösségről. Így áld meg, Urunk, azokat a szolgálókat, akik különböző helyen és területen végzik a dolgukat, szolgálatukat, és szolgatársakként gondolhatunk egymásra, örülve annak, amit te tőled kapunk, és dicsőítve téged azért az áldásért, ami a szolgálat következménye. De kérlek, Urunk, hogy légy a te teremtett világoddal, add meg, hogy azt a teremtést, amit elénk adtál, elénk helyeztél, tudjuk óvni, szeretni, és műveljük azt a kertet, amiben behelyeztél bennünket. Így kérlek, áld meg azokat, akiknek hatalmat adtál, akik politikai vagy gazdasági hatalommal rendelkeznek, és dönthetnek a te teremtett világod dolgai felett, adj nékik bölcs szívet, adj nékik világos látást, hogy megismerjék a te utaidat, és haladhassanak azon. Így kérlek népünkért, nemzetünkért, hazánkért is. Add meg, hogy a te bölcsességed és a te békességed itt lehessen közöttünk. Adj olyan vezetőket, Urunk, akik eképpen szeretnék szolgálni a te népedet. Köszönjük néked, hogy nincs olyan élethelyzet, amiben ne találnál meg bennünket. Olyan jó tudni azt, hogy te mindenkor kijelented, hogy tudok a cselekedeteidről. Így adok hálát néked, Urunk, azért, hogy te tudod, mi történik az életünkben egyenként, házasságokban, gyermeknevelésekben. Te tudod azt, hogy mit szeretnél még belehelyezni az életünkbe, és mi az, amit mi elbírunk, vagy amit el kell hordoznunk, vagy ami szükséges ahhoz, hogy növekedjünk te benned. Köszönjük, hogy szükségeinkben is téged kereshetünk és áldhatunk. Dicsőítjük, magasztaljuk a nevedet, Urunk, hogy a te gyermekeid nem szenvednek szükséget. Így áld meg azokat, akik hajlék nélkül vannak, munka nélkül vannak, hogy megtalálhassák te benned életük megoldását, és te a te gondviselő kegyelmedet megtapasztalhassák hétköznapi életükben is. És köszönjük, Urunk, hogy sok kísértés, magunk körül forgás, elesés közepette is haladhatunk célegyenest előre, azon az úton, amire elindítottál bennünket, és add meg, hogy így legyen ez mindannyiunk életében. Hogy ott legyen előttünk az a koszorú, az a korona, amit megígértél a tieidnek, ha végigfutják azt az utat, amit elénk adtál. Dicsőítsd meg magadat, Urunk, egyenként az életünkben, hogy ennek az elhívásnak eleget tudjunk tenni, és valóban örökölhessük tőled azt, amit a gyermekeidnek ígértél. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után, Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Befejezésül énekeljük a 381-es számú énekünket. 381-es számú éneket énekeljük.